Istenünk, add meg nekünk, hogy valóban rá tudjuk bízni a mi útjainkat. Te, aki hordozol bennünket születésünktől kezdve, jól ismered, mit jelent emberként élni. Látod azokat az élethelyzeteket, amiben vagyunk. Így imádkozunk most azokért, akik műtétre várnak, akik betegségben vannak, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Te erősítsd őket, és erősítsd bennünket is, bármilyen helyzetben is vagyunk. Te tudod, hogy az embernek szüksége van lelki táplálékra, megerősítésre, vigasztalásra. Te add meg, hogy a lelkünk megtisztuljon most a te jelenlétedben, hogy közösségben legyünk most a te nevedben, és azt a munkát, amit elkezdtél az életünkben, azt köszönjük, hogy azt ígéred, hogy bevégzed Jézus Krisztus napjára. Így kérjük, hogy növeld a mi hitünket. Add meg nekünk, hogy a Szentlélek általi öröm, békesség és a veled való egység legyen most itt jelen közöttünk. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Jeremiás proféta könyvéből fogom olvasni az igét a 17. fejezetből. Két szakaszt is gondoltam, az egyik az 5-től a 8-ig, második a 14-től a 18-ig. Tehát egy fejezeten belül két szakasz. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik, kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde-zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Majd a 14. verstől. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem, hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon, ismert volt az előtted. Ne ejts rémületbe engem, légy oltalmam a veszedelem napján. Szégyenüljenek meg üldözőim, ne én szégyenüljek meg, ők rettegjenek, ne én rettegjek. Rájuk hozd el a veszedelem napját, ismételten zúzd össze őket. Ugye presbiter választás előtt vagyunk, erről még eddig nem is beszéltünk ebben a gyülekezetben, de ez az év ugye a tisztújítás éve. Valamilyen szinten szeretnék ilyen irányban is elmenni. Most az, hogy mit jelent az, hogy az ember fölismeri magában azt, hogy az Isten az ő munkájával elhívja. Ez vonatkozhat presbiterre is, de vonatkozhat egyszerű gyülekezeti tagra is, aki mondjuk nem presbiter, de elhívja őt ugye az Isten arra, hogy a gyülekezeti tagja és része legyen. Tehát ilyen értelemben tágabban értelmezem azt, hogy elhívás, mert mindenki, aki meghallotta az Isten hívó szavát, és egy gyülekezetnek a tagja lett, annak az életében ott van egy Isten élmény, egy megérintettség, és van egy személyes válasz erre, ami a szívében megfogalmazódott, egy vágy, egy vonzódás, és van egy története minden embernek. Gondolom mindannyiunknak, akik itt vagyunk, mindannyiunknak van egy történetünk. A történetünk ide vezetett, hogy most itt ülünk, és Isten az, aki ugye elvégzett az életünkbe sok mindent, mint ahogy a proféták életében is megszólította őket, most így vonom meg a párhuzamot, emberi sorsukban, nehézségeikben és rájuk bízott feladatokat, üzeneteket, Ugyanúgy minden egyes ember, én valahol azt hallom, minden egyes ember hordoz valami előzeletet. És hogy mennyire tudunk mi átlelkesülni abban az értelemben, hogy mennyire tudunk megnyílni az életünk útján afelé, hogy az Isten használjon bennünket, ez különbözőképpen nyilvánul meg. Nem lehet mindenki ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. De mindenki a maga helyén, ugye az egyetemes papság elvét, ha valljuk, akkor majd, hogy nem azt is mondhatom, hogy az egyetemes papságon belül a prófétasság lelkülete is ott van. Ugye Krisztus lelke, a prófétasság lelke. Ha már pedig Pünkösd után, ha vagyunk, akkor Isten lelke kitöltetett mindnyájunkra, akik hisznek a Jézus Krisztusban, és azokban munkálkodik az Isten lelke, Isten lelke pedig megszólal, megnyilvánul rajtunk keresztül is, az életünkön keresztül. Ugye az első szakasz, amit felolvastam, az áldásról és az átokról szól, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik. És áldott az, aki ugye Istenben bízik, és a kétfajta életünk. Az egyik az, amely gyümölcstelen, amely egy kopár szárazföldhöz, egy pusztához hasonlítja azt az életet, amelyik pusztán csak emberi dolgokra néz, és az isteni dolgokra vak, és nem tudja azt lefogadni. Míg a másik út, amikor áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, ott pedig azt láthatjuk, hogy egy áldás állapot, egy bőség állapot, egy gyümölcstermés állapot, és még a nehézségek idején is, mert eljön a szárazság ott is, eljön a hőség, eljön a próbatétel ideje, de akkor is zöld marad, üde zöld marad, száraz esztendőbe sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Tehát azt állítja elég most Isten igéje, és arra hívja föl a figyelmet, hogy egyrészt azt, amit az Isten bennünk elkezdett, azt becsüljük meg, ragaszkodjunk hozzá, és rácsodálkozhatunk arra, hogy valamilyen módon az Isten kiragadott bennünket abból az állapotból, amiről itt szó van, hogy mi csak emberben bíznánk. Ugye? Úgy, mint magunkban, úgy, mint a földi élet dolgaiban, csak arra néznénk, úgy, mint más emberekhez való viszonyaink, az a legfontosabb. Hanem kiragadott bennünket az Isten arra, hogy ő felé nyitottak legyünk, és az ő belé vetett bizodalmunk az folyamatosan az áldásunk része legyen, és ez növekedjék bennünk. Tehát gyakoroljuk magunkat a hitben, így is tudnám mondani, gyakoroljuk magunkat az Istenbe vetett bizalomban. Gyakoroljuk a mindennapjainkban magunkat, és ezért ránk is vonatkozik ez az ígéret. Ugye de sokszor tudjuk azt, hogy megpróbáltatik a szívünk ebben a bizalomban, sokszor a pusztaságot látjuk magunk körül, mint ahogy a víz mellé ültetett fa azt láthatja és mondhatja, hogy de hát olyan melegen süt ez a nap. Hát olyan nagy a szárazság. Ugye? Hogy mire nézünk? Hogy észrevesszük-e azt az életünkben, hogy olyanok vagyunk, mint a víz mellé ültetett fa, hogy nem a szárazságra kell nézni, nem a nehézségeinkre és a problémáinkra, meg arra, amiben beleakadunk, hanem arra kell nézni, hogy a víz az ott van, a gyökereinknél, vagyis megtalálható minden élethelyzetben, még hogyha ugye az nehéz is, felismerhető az Isten áldásának és szeretetének az üdítő, frissítő ereje, mert abba helyezett el bennünket. Tehát akkor így is mondhatom, hogy mindannyiunk életében van egy folyó, akik hitben vannak, és abban gyakorolják magukat. Ha hitben vagyunk, és gyakoroljuk magunkat, akkor mi folyamatosan egy folyóhoz megyünk. Most nem tudom, hogy ugye voltunk már folyónál, ott nincsen ilyen, hogy cseppenként, vagy nem tudom, ott érezzük annak a bőségét. Ott nem probléma, hogy mennyi víz kell. Egy bögrével kell, egy napi a mindennapok kell, egy órára kell víz, vagy évekre, évtizedekre, egész életeden át biztosítva van mindaz, amire szükséged van, itt a vizet szimbolikusan értem, mindarra, amire az életben szükségünk van, az jelen van. És ez azért fontos, hogy hitben ezt lássuk, mert ugye hit nélkül nem tudunk meríteni ebből a folyóból, mert ez egy láthatatlan folyó, úgy emberi szemmel. Hittel tudok belőle meríteni. Ha most az Istenbe vetett bizodalmam úgymond hajótörést szenved valami oknál, hogy nem használom a hitemet a víz merítésére, a folyóhoz nem megyek el. Sőt, ugye Jézus azt mondja, hogy élő víznek folyamai ömlenek ki annak belsejéből, aki hisz én bennem. Vagyis nem is kell elmennem a folyóhoz, hanem meg kell nyitnom magamat ugye az Isten előtt, és belőlem fog ez jönni, és áradni. Tehát, hogy egy belső folyóról van szó, ami megnyílik az életünkben, akkor érzékeljük azt, hogy az Isten még közelebb helyezte ezt. Tehát a fa és a gyökere és a folyó az valami fajta távolságot feltételez. És amikor Jézus azt mondja, hogy belőled fog jönni az élő víznek folyama, az meg a teljes egyéválás állapota, hogy a folyóban vagyunk. Nem a folyó mellett ültetett fa, ez az Ószövetség embere. Aki ugye a törvény és a cselekedetek hogyan, mint kell, van egyfajta távolság. Krisztusban, a megváltásban mi a folyóba beleplántált életek vagyunk, és rajtunk keresztül történik mindez. Tehát a gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Ez ugye Jézus Krisztusban és a megváltott emberben nyilvánul meg a legtökéletesebben. A gyógyulásunk, az Istennel való egybeköttetésünk, az a megváltás által történik. A folyóba, az élet vizébe mág bele bennünket az Isten, és vele Krisztusban egyé válunk, és megtaláljuk a békességünket, megtaláljuk az áldást. Ugye nem véletlen, hogy azt mondjuk, hogy áldás, békesség, mert ebből a két szóba benne van az, amit itt felolvastam, ugye a két út. Amikor azt mondjuk, hogy áldás, békesség, akkor kifejezzük azt, hogy mi már választottunk, és döntöttünk, hogy melyik úton szeretnénk járni. Nem azon az úton, ahol ugye átkozott az a férfi, aki emberben bízik, hanem áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Ezért jó reménységgel mondjuk, hogy áldás, békesség, mert egy isteni jelenlétben vagyunk. Most nézzük azt meg, hogy azért ugye beszéltem a presbiterségről, vagy a kiválasztásról, hogy az ember fölismeri magán az Isten munkáját. Fölismeri és hagyja, benne él. Hogy mit láthatunk az Isten szolgáin, a prófétákon, a Bibliában, a kiválasztott személyek életén. Ezt azért mondanám el, vagy gyűjteném össze, hogy ugye ezek a dolgok, vagy igazságok a mi életünkben is felismerhetők, és átélhetők. Tehát azt látjuk például Jeremiás életén is, hogy az Isten áldása nyugszik rajta. Ez egy alapvető dolog. Ahol az Isten jelen van, ott az Isten áldása is jelen van. Ahol nincs jelen az Isten áldása, ott az Isten sincs jelen. Összeköttetésben van az áldás az Isten személyével és jelenlétével. Akik tehát megtapasztalják az Isten jelenlétét, azokon megjelenik az Isten áldása és a hűségnek a gyümölcsei. Hát, mint ahogy mondta, száraz esztendőben sincs gondja, mert szüntelenül termi gyümölcsét. Ez az áldott állapot. Igazság, amit megtalál a próféta, ugye itt beszél a jogtalanságról, beszél Jeremiás, hogy üldöznek engem, védj meg engem, add, hogy ne maradjak szégyenben. A próféta az Isten igazságában bízik. Azt mondja, hogy ez hajlíthatatlan dolog, Isten igaz, nem én vagyok igaz, mint próféta, nem én vagyok igaz, amit én gondolok és szólok, hanem az Isten igazsága az megdönthetetlen dolog. Ebben bízik a próféta, és azt mondja, hogy ő sem fog csalatkozni, segítségére fog sietni majd az Isten is, mert az Isten igazsága nem múlik el. És ennek az igazságos Istennek szolgál Jeremiás is, az ő szolgálata Istennek szól, és azon keresztül az embereket is természetesen megszólítja. Ez a gyógyulj meg állapot, ez pedig az, hogy megigazítaték ugye az ember, elfogadja Isten igazságát, ő is átéli azt, hogy bűnös. Mint ahogy mi is átéljük, hogy hát ott vannak a hiába valóságaink, az alkalmatlanságunk, az erőtlenségünk, a békétlenségünk és az emberi természetünk. De mégis megéljük azt, hogy ennek ellenére van örömünk, békességünk, van vigasztalásunk az Istenben. Mert már nem erre nézünk, hanem arra, amit az Isten ajándékozott nekünk. És a gyökereinket ugye a folyóvíz felé engedjük le. Az emberi gyengeség tehát, mint egy Pál apostolnál is látjuk, nem az Isten munkájának az akadálya, hanem az emberi gyengeség az Isten munkájának az előkészítője. Mert ugye elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát az emberi gyengeség, amikor megjelenik bennünk, az Isten munkája közben, annak örülni kell. Mert ott van az a pont, hogy az Isten ereje jelent meg az életemben. Azért vannak gyengeségeim, azért vannak erőtlenségeim, hogy az Isten ott megdicsőjön azon a ponton, pont ahol te erőtlen vagy és gyenge. Mert ott fogja megmutatni az ő hatalmát. Mert ahol mi erősek vagyunk, ó, hát ez nekem megy, akkor oda miért kellene az Isten ereje? Miért lenne ott nekem szükségem az Isten erejére? Ahol én erőtlen vagyok és gyenge emberileg, ott dicsőítetik meg az Isten, és ott fogja megmutatni az ő akaratát. A gyenge pontomon, ahol én nekem mindig problémáim vannak. Oda viszi a lélek az ő üzenetét, ott viszont meg kell értenem, hogy mi az Isten gondolata és terve. Ott engednem kell az Isten igéjének és igazságának, mert lehet, hogy tovább akar engem vezetni. Tehát kapom majd az élő vizet, ami azon a ponton, ahol én erőtlen vagyok, ahol gyenge vagyok, segítségemre lesz. Így van ez a profétánál is, ahol jogtalanságok, sérelmek érik, ahol nehézsége van, oda kéri az Istennek az áldását és jelenlétét. Ahol erőtlen, ahol őt nyomorgatni tudják, ahol ő kiszolgáltatott, ahol átéri azt a nyomást, azt a terhelést, amitől egyrészt szabadulni szeretne, na oda küldi az Isten a segítségét, és azon keresztül vezeti az ő szolgáját. Tehát ezt is fontos látni, hogy ha Isten van, ugye akkor nem engedi meg, hogy ez és ez megtörténjen. Egy kicsit fordítva történik a hívő ember életében, hogy azt kezdi el látni, hogy Isten van, és épp ezért sok minden megtörténhet az életemben. Éppen ezért, mert ő van. És ezért az ő segítségével sok mindenen átmennek keresztjén emberek, és sok mindent megtapasztalnak az életükben, és talán sok fájdalmon, keserűséggel is keresztül vezeti őket Isten, hogy megvigasztaltakká váljanak, és ők maguk is vigasztalók tudjanak lenni. Hogy az élet dolgaiban is hűségesek maradjanak. Tehát van egy szolgálat, amiben beleállunk, Istennek szolgálunk örömmel. Öröm nélkül nincs szolgálat. Ez nem egy olyan szolgai, a szót ezt úgy értem, hogy öröm nélküli. Nem szolgai engedelmesség, ami azért teszi meg, mert ezt mondja. Az Isten azért teszem meg, mert ezt mondta. De nem jó szívvel, nem szívből teszem, hanem csak azért, mert ezt mondták. Ezt várják el tőlem, ezt várja el Isten is tőlem, ezért én engedelmeskedek neki, úgymond, hogy az ő elvárásának megfeleljek. Nem szív szerinti szolgálat ez, hanem csak a tekintélyének szól. És itt jön az idősebbik fiú példája, aki otthon marad, ugye, a tékozló fiú elmegy, az idősebbik otthon marad, mindent jól megcsinál. De azzal jön a fiatalabbik, aki eltékozott mindent, mert nem úgy élt, akkor elmondjuk neki, hogy te mit tettél meg, hogy mint, És miért van itt ekkora vigalom, meg lárma, úgymond az atyai házban, amikor én hazajövök a munkából, és akkor hallom, hogy itt ekkora vigasság van, és én meg nem kaptam semmit. Mert a szolgai engedelmesség az felszippantja, ugyanúgy minden az övé is volt. Ugyanúgy minden, ami az atyai házban az övé, de mégis sérelmek érik. Mikor ugye örülnek, vagy vigadnak az egy elveszettnek a megtérésén. Aki az isteni igazság szerint ugyanúgy jogosult arra, mint az otthon maradt fiú. Aki egész végig hűséges volt, a hűtlen, úgymond az utolsó pillanatban megtérő, az ugyanúgy jogosult, ugye a szőlőmunkások példázata, aki egy-két órára lett fölfogadva, annak is annyit fizet a szőlős gazda, mint aki az egész időszakot végig dolgozt, és mondja, hogy hát a te szemed miért gonosz, hogyha én jó vagyok. Hát én megegyeztem veled, ez a jutalmad, az, hogy én a te szolgatásodnak is ennyit adok, ahhoz neked mondjuk mi közöd. Ugye? És a mi igazságérzetünk az sokszor tiltakozhat. Tehát így a szolgálat része az életünknek, és azért beszéltem ezekről, mert ez veszélyeztethet bennünket, hogy mi is beleessünk ebbe a... Nem tudunk együtt örülni, és a szolgálat örömében, hanem teljesítménykényszerünk van, és nem biztos, hogy az a teljesen tökéletes Isten előtt, az is értékes, amikor egy ember azt a keveset megteszi az életében, és őszintén, mint valaki sokat tesz, de megkeseredik bele, és fáj neki az, hogy ennyit tettem, és itt tartunk. Tehát, hogy ez ebben bele tud. Tehát, hogy a prófétasságban ez egy kísértés. Uram, ugye vedd el tőlem már ezt a szolgálatot, mert hát én nem is akartam, meg itt vannak ezek az emberek, akik nem is értik, hogy miről beszélek, és engem is ugye félreértenek. Tehát ez a megkeseredés, hát többször van a próféták kifakadnak, hát nem véletlen, mert ugye nehéz az ő helyzetük. De aztán nem szabad, hogy ebbe az állapotba megmaradjanak, mint ahogy nekünk sem szabad, és ebből tovább kell lépni. És a próféták életén látjuk is, hogy tovább tudnak lépni. Tehát gyökeres változás következik be, mint ahogy nálunk is. Isten szavának szenvedélyes szeretete. Együtt munkálkodnak az Isten akaratával. Ezek átlendítik őket. Hát az Isten igazságára néznek, nem az igazságtalanságra. Azt mondják, Isteni az ítélet. Áttesszük. Sőt, az Isten kegyelmét is meghirdetik azok számára, akiknek szükségük van. És az Isten szolgája, most ezt akarom így összefoglalni, nem életidegen. Tehát Isten szolgája nem e világból való, másképp jár, mert mégsem a világ értékrendjét képviseli, de nem életidegen, és e világban él. És ezt a kettőt nagyon jól össze kell, hogy párosítsuk, hogy nehogy úgy értelmezzük a mi küldetésünket, hogy életidegenné válunk. Hanem igenis, az Isten szolgálja az életet hozza, mint ahogy Jézus is az életet hozta. Azokhoz, akiknek vitte, ugye leült a bűnösökkel és paráznákkal együtt, evett, ivott, ott volt velük abban a közegben, nem volt életidegen, hanem az életben volt benne, abba az űrzavarba, abba a kavargó forgatatba, amiben az emberek élnek. Ugye abba kellett neki belemenni, és ott volt jelen, de nem azt képviselte, nem azt a lelkületet, hanem megvolt a lehetőségük azoknak az embereknek fölismerni Krisztusban, hogy van lehetőség a megújulásra. Ugye összetölt emberi életek oda jöttek Krisztushoz, és leborultak ő előtte, és kérték a gyógyulást. Láthatjuk az engedelmesség motívumát, hogy engedelmeskedni. Én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy ez nem egy kényszer megint, mint ahogy a szolgálat sem kényszer, hogy tegyük azt, amit elvár tőlünk az Isten, mert akkor csak szív nélkül cselekszünk, hanem az engedelmesség olyan, mint egy harmóniába jutni az Istennel, és az egy boldogság állapota, mikor egységben vagyunk valakinek az akaratával, és az szerint élünk. Az engedelmesség is nehéz, ha azt mondom, hogy ezt kell tennem. De abban a pillanatban, amikor örömet okoz az, hogy harmóniába kerülök az Istennel, akkor ez számomra boldogság, és olyan, mint egy kenyér, amit minden nap meg kell ennem ahhoz, hogy élni tudjak. Ugyanúgy az Istennel való harmóniába jutás is egy ilyen állapot, amikor engedelmeskedem az Istennek, azt mondom, hogy ez nekem öröm. Ebben nekem boldogságom van. És ha nem így teszem, akkor vagyok szomorú. Akkor van békétlenség a lelkemben. És ekkor van az, amit szoktuk mondani, hogy önmagunkat odaadjuk Istennek újból és újból a szolgálat. A mindennapi megtérésnek is mondjuk. Nem kell nekünk úgymond minden nap megtérnünk, ha egyszer megtértünk. De ez, hogy az engedelmességre odaadjuk magunkat újból és újból, erre a harmóniára, erre az örömre, amit az Isten elkészített, ez a mindennapi megtérés. Hogy újból harmóniába kerülök, ugye minden nap egy kicsit más, én is más vagyok, újból fel kell ismernem a dolgokat, de Istennek újból átadom magamat, és odaszánom, keresem az ő akaratát. Ezt nem kell görcsösen tennünk, spontánul kell. Mint ahogy az öröm is olyan, most azt mondom, hogy örüljünk, az nem fog menni. De azt mondom, hogy ismerjük fel, ami az életünkben az örömre okot adhat, vagy a hálaadásra, akkor elgondolkozhatunk az, hogy mennyi mindenben fölismerhetjük, és elkezdjük élni azt, hogy jé, hát ma is van okom arra, hogy hálát adjak, vagyis harmóniába kerüljek az Istennek az akaratával, ismerjem azt föl, és abban járjak, és akkor egyre több mindenért tudok. Tehát, akit Isten elhív magának, szolgálatra, tanítványának, annak ez az élet adatik. Tehát ennél kevesebb az töredékes. Tehát ebbe hív bennünket az Isten, mondván azt, hogy legyél tanítvány. Tanuld ezt meg, ezt tanulni kell. Tehát nem úgy van, hogy most ezt meghallottam, és már ezt tudom, és már én akkor mindent. Ezt tanulni kell ugye minden napokban. Fontos, hogy a tanítvány tanítható legyen. Fontos, hogy megmaradjon az a fajta bizalma Isten iránt, amiből táplálkozik a lelkesedése, a tapasztalatok, az elkötelezettsége, ez is, hogy újból és újból azt mondja, hogy Uram, legyen, ahogy te szeretnéd. És ezáltal kibontakozik az ő személyisége. Tehát az Istennel való kapcsolatunk és a tanítványságunk az egész személyiségünk kibontakozását hozza, vonja maga után. Tehát nem, a személyiség nem csorbul, vagy nem szűkül, hanem a személyiség egyre nyitottabb lesz. Mert ugye, ahol a Jézus Krisztus tanítását, ahogy egyre jobban megéli valaki, hogy azt szerint tud élni, a benne lakozó új természet szerint, az a személyiségét tisztítja. Az a személyiségét kiteljesíti. Tehát a próféta, vagy az Isten által kiválasztott ember élete, ez is az a gyümölcs termés, amit így fogalmaz meg, hogy megadja maga idejében a gyümölcsét, az a személyiségére, az egész életére vonatkozik, hogy minden területen kiteljesedik, beteljesedik rajta mindaz, amit az Isten el akar benne végezni. Tehát egyrészt egységélményünk van az Istennel, de azért nem akarom azt elhallgatni, hogy lehetnek olyan élményeink is, amikor ugye, mint a profétánál, hogy megosztottságba kerül. Hogy a üzenete miatt, vagy a hallgatósága miatt, hogy nem értik meg őt. Tehát miközben egyé válik, egyre inkább Isten akaratával, lehet, hogy feszültségek között is megy tovább az élete, de ezek a feszültségek felszíni dolgok az ő életében. És a legmélyén megtapasztalja az Istennel való egybekötöttséget. És ez az ő öröme. Mint ahogy Jézus is mondta, az én örömöm az, hogy az Atyám akaratát cselekszem. Ez az én eledelem. Ha nem is jutott testi táplálékhoz, mondta a tanítványok, hogy van nekem egy olyan eledelem, amiről ti nem tudtok, az, hogy én ugye az Atyám akaratát cselekszem. Ezzel kifejezte az ő életének a lényegét, amiből ő táplálkozik, ami neki megadja az életben azt az erőt, amit mi földi táplálékkal próbálunk fizikai síkon megteremteni, hogy ez ugye az életünk meglegyen. Jézus fölhívta a figyelmet, hogy szükség van ugye az Istennel való egységre, mint életre, mert különben nincsen életünk. És amit itt most végszóként szeretnék, ugye sokszor mondjuk azt, hogy nem személyválogató az Isten. Akár ítéletben mondjuk, hogy őnála nincsen személyválogatás, hogy nincsen ugye különbségtétel az Isten előtt, mint ahogy emberek előtt, vagy embereknél lehet, hogy különbséget teszünk, hogy valakiket méltóbbnak érzünk, valakiket nem érzünk méltóbbnak, és különböző ranglétrát állítunk föl, vagy minőségeket állítunk föl, ugye mondhatjuk azt, hogy Isten nem személyválogató. Hát olyanokat választott ki, ugye példaképpen, akiket mi soha nem választottunk volna ki, hogy na, de szolgáld és képviseld az Istent. Az Isten pedig kiválasztotta. És ezt akarom, hogy a nem személyválogató Isten mégis kiválaszt magának embereket. És ez viszont nem személyválogatáson alapul. Nem a mi emberi mércénken alapul, nem az, hogy ki az alkalmas, úgymond ki az, aki méltó erre, hanem az Isten szuverén akaratán nyugszik ez a dolog, hogy valakit, ugye, ismertelek téged már anyád méhében a formáltatásodkor, és elhatároztam, hogy te ugye szószólom lesz, ez Jeremiás életére vonatkozik, aki ezt fölismeri saját magám. Tehát ezen fordul meg az egyéni sors, hogy az ember fölismeri magán ezt a kiválasztottságot. És ez megint egy hihetetlen nagy dolog, amit végül is Luther is megélt, ugye? A kiválasztottság tudata Luthernek az, amit nagyon sokszor idézünk, biztos több mindent lehetne Lutherről idézni, csak nem ennyire ismerjük az életét, hogy amikor ugye mindig kísértésben volt, és akkor mondta, hogy meg vagyok keresztelve. Ugye tinta tartott, nem tudom, oda dobta talán a falhoz, akkor nagy kísértésben volt, és azt mondta, hogy én meg vagyok keresztelve. Ez az ő kiválasztottságának a tudata. Hogy meg vagyok keresztelve, vagyis Krisztus értem meghalt. És kiválasztottságomat semmi el nem veheti. A kísértő sem veheti el, nem adhat olyan gondolati kísértés, hogy ugyan te nem mehetsz be oda, te nem tudod ezt megtenni, vagy bármi, ismerjük ezt a kételyeket, a bizonytalanságot, amiben eljuthat egy választott ember, ha nem úgy mennek a dolgok, egy lelki örlődés, amiben belekerülünk. És itt van az a pont, hogy az egyéni életút és sors akkor formálódik, amikor ez fölismeri magán, és ez a fölismerés számára egy mindent eldöntő felismerés, hogy igen, ki vagyok választva a Krisztusban, és ebben a hitben én, nekem mindenem megvan. És ebben a hitben ő tántoríthatatlan, és elég neki az Isten kegyelme. Az erőtlenségeink, ugye, ahogy beszéltem, annak ellenére, hogy átéri a töredékességét, a hiányait, mindent, és ez az, amikor megdicsőítetik az Isten. Amikor az ember ebben az állapotban megmarad hűséggel. És itt van ez a termés és ez a gyümölcs. Hogy látszólag az, amikor szenvedünk, azt mondjuk, nincs gyümölcs, nincs ugye áldás rajtunk. Hát dehogy nem, miközben a nehézben vagy, hitedet megtartod, és termed a türelmet, a békességet, a jóságot, a szeretetet, visszafordítod az életedben ezeket, és nem engedsz a rossznak, a kísértésnek, a haragnak, az indulatnak, a megkeseredésnek, és ezeknek a dolgoknak, akkor ott van a gyümölcse. És átéljük azt, hogy valóban formáltatunk. Tehát az Isten szeretetének és kegyelmének az eszközei lehetünk. És ezt szeretném végül aláhúzni, hogy ezt magunkra nézve felismerhetjük. Ha Isten lelke lakozik bennünk, akkor Istennek fiai vagyunk. Ilyen egyszerűen mondja a Szentírás. Akiben Isten lelke lakik, az Istennek fia. És ezt felismerhetjük magunkban. Hogy az Isten lelke valóban bennünk lakozik. Ha valóban tudom és vallom magamról, hogy én Isten gyermeke vagyok, mert felismertem, akkor nincs. Akkor ezért hihetetlen nagy öröm és boldogság az én osztályrészem. Ne engedjem ki ezeket a dolgokat, amikről most beszéltem, hanem éljek ezekkel, fölfegyverkezve az én hitemben, gondolkodásomban. Mert csak így tudom legyőzni, mert a mindennapok világa és az emberi természetem is az ellenkezőjét súlykolhatja. Ugye? és úgy kitörli, úgymond az én emlékezetemből, szívemből ezeket, hogy más dolgokat emel ki, máshova teszi a hangsúlyt, és itt jön az Isten kiigazító kegyelme, aki visszahelyezi a hangsúlyt az Isten tetteire, az Isten bennem levő munkáira, hogy lássam, a bizalmamra, a hitemre, és újból megújul az ember élete, és elkezdi érezni nap mint nap ezeket az erőket, és újból felismeri magán az Isten munkáját és jelenlétét. Így tud visszahelyeződni az ember a saját életében az Istennel való egybeköttetésbe, és újból megvonja azt, illetve gyakorolja magát ebben. Nem tudom, hogy van-e, szeretném közreadni, hogy hozzászólás ez a gondolatokhoz kapcsolódóan, esetleg néhány szóba tudunk róla beszélni, reflektálni, hogy mit jelent ez a testvéreknek, vagy van-e valami olyan gondolat, ami itt most megszólított bennünket, vagy elgondolkoztatott, vagy kérdésünk van, hogy legyen alkalom reagálni is. Ha nem is hosszan beszélgetünk, de mégis legyen egy visszacsatolás. Hogy tapasztaljuk ezt mi az életünkben? Hogyan tudjuk ezeket a dolgokat megélni? Alkalmat szeretnék adni, ha van, akkor mondhatják testvérek.